A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsor vezető szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Bizonyos fajta szívritmuszavarok esetén lehetőség van a kóros ingerképző góc vagy ingervezető pálya katéteres hőkezeléssel való megszüntetésére. Ezt nevezik ablációnak. A vizsgálat célja a szív ingerképzési és vagy ingervezetési zavarainak pontos feltérképezése. Témánk a katéteres ablációk. Köszöntjük a telefonkapcsolat másik végén dr. Szilitörök Tamás professzort, a ritmuszavarok diagnózisának és kezelésének világszerte elismert szaktekintélyét. Professzor úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy ma este is válaszolni fog élőben a kérdéseinkre.
Hát először is én is szeretném megköszönni a meghívást, és az, hogy most már a harmadik héten egymás után tudunk erről beszélni, a ritmuszavarokról. Remélem egyébként, hogy ma is tudunk újat és izgalmasat mondani a hallgatóknak, és azért egy pár mondatban összefoglalnám, hogy miről is volt szó, mert szerintem ez a három adás, ez hülyen tükrözi azt, hogy tulajdonképpen hogy kell egyébként magukat a ritmuszavarokat megközelíteni. Az első héten általános ritmuszavar problémákkal foglalkoztunk. A második héten magáról a ritmuszavaroknak a mechanizmusáról, illetve a diagnózisáról beszéltünk, és ma remélhetőleg tényleg sikerül azokat az igényeket kielégíteni, akik arra kíváncsiak, hogy mit is tudunk csinálni ezekkel a ritmuszavarokkal, és ahogy felvezetődben mondtad, ezeknek egyik talán a legjobb lehetőség ez a katéteres ablációs lehetőség. Még egyébként annyit hozzátennék, hogy ugyan te említetted, hogy hőkezelés, de a teljesség miatt itt érdemes megjegyezni, hogy nem csak hőkezeléssel kezeljük egyébként a katéterek segítségével a ritmuszavarokat, hanem fagyasztás, sőt úgynevezett elektromos áram szívbevezetésével. De a múltban volt akár próbálkozás, mikrohullám, ultrahang, sőt, még lézer alkalmazására is. Tehát ezek a hosszú évek, amiket ebben a szakmában eltöltöttünk, azok mára gyakorlatilag kikristályosították a megfelelő metodikát.
Köszönjük az emlékeztetőt, professzor úr! Mi az a katéteres abláció? Javasoljuk, hogy folytassuk ezzel a kérdésünkkel a ma esti medicinát.
Igen, tehát ha meg akarjuk érteni azt, amiről a következőben fogunk beszélni, akkor vissza kell menni tulajdonképpen itt magának a szónak a jelentésére. Ez így első hallása körülben a hallgatók számára akár még kissé félelmetes is lehet, mert az abláció az önmagában azt jelenti, hogy valamilyen emberi szövetet ebben az esetben elroncsolunk. Viszont a jó hír az az, hogy az elmúlt 20-valahány év kutatásainak, illetve klinikai gyakorlatának megfelelően maga az ablációs beavatkozás már annyira pontossá vált, hogy csak azokat a szöveteket pusztítjuk el a szívbe vezetett katéterek segítségével, amelyek károsak, tehát amelyek nekünk problémát okoznak. És ez azért lehetséges, mert ezek a beavatkozások hihetetlen mértékben precízekké váltak. Úgyhogy maga a beavatkozás pedig azt jelenti, és azért hívjuk katéterablációnak, mert nem kell a beteg mellkasát megnyitni ahhoz, hogy a szívet elérjük, hanem a szív, hanem az érrendszerbe vezetett katéterek segítségével érjük el a szívet, és egy olyan folyamat segítségével, amit úgy hívunk, hogy térképezés, megállapítjuk, hogy melyek azok a területek, amelyek a kóros működést végzi, és azoknak az, hát nincs erre jobb magyar szó, elroncsolásával történik a beavatkozás.
Hogyan működik a katéteres abláció, és miért alkalmazzák a szívritmus zavarok kezelésére?
Na most itt azért fontos megjegyezni, és talán lehet, hogy néhány hallgatónak, akik már hallották a múlt heti adásainkat, ismétlésnek tűnik. A miért az nagyon egyszerű. Mert gyakorlatilag, és erről lehet, hogy ma többször is lesz szó, a gyógyszeres kezelés a ritmuszavarok terápiájában egy sokkal kevésbé hatékony megoldás. Tehát még a legjobb esetben is általában 20-30%-os teljes ritmuszavar megszűnést okoz, sőt, maga ez a ritmuszavar megszűnés, ez általában nem élethosszíglan tartó, hogyha gyógyszert szedünk. Tehát mindenképpen abba az irányba haladtunk, hogy legyen egy olyan módszerünk, aminek a segítségével a beteget tulajdonképpen meggyógyítjuk. Maga az, hogy hogyan működik, ahhoz pedig a biofizikának és az ismereteinknek kellett olyan szintre emelkednie, hogy megértsük azt, hogy a szívbe vezetett katéter segítségével, most térjünk vissza a hőre, ami az alapvető és a legelső ilyen hatásos módja volt, hogyan tudunk olyan hőátvitelt végezni a szívizomba, aminek a segítségével a kóros területet elroncsoljuk.
Milyen típusú szívritmuszavarok esetén alkalmazható a szóban forgó beavatkozás?
Erre nagyon egyszerű a válasz. Gyakorlatilag nincs olyan szívritmuszavar most már, aminek az esetén ne tudnánk a beavatkozást elvégezni. Ezért is nagyon fontos egyébként, hogy előtte próbáljunk egy pontos diagnózist, vagy relatíve pontos diagnózist felállítani, mert a beteg felvilágosítása, a beteg oktatása az nagyon fontos, tehát aki a műtőbe kerül, annak tisztában kell lennie azzal, hogy milyen esélye van arra, hogy mi meg tudjuk őt gyógyítani. És ugyanazt mondtam, hogy minden ritmuszavar esetén van esélyünk erre, de ha már különböztük a különfajta ritmuszavarokat, akkor ezek a százalékos arányok, ezek jelentősen eltérnek. Ez egészen a 45%-tól 99,5%-ig terjedhet.
Beszéltünk tehát a típusokról, de mikor javasolt a katéteres abláció, és milyen esetekben, hát döntenek az orvosok a katéteres abláció mellett a gyógyszeres kezelés helyett?
A legújabb ajánlásokban egyébként a legtöbb ritmuszavar esetén az erősebb ajánlás az a katéteres abláció. Tehát a manapság ez már tényleg nagyon egyszerű a mi számunkra. Inkább megfordítanám a kérdést, mikor adunk gyógyszert, akkor adunk gyógyszert, hogyha a beteg visszautasítja a katéter ablációnak a lehetőségét, valamilyen oknál fogva nem szeretne műtétet, tart tőle, fél tőle, hát vannak olyan emberek is természetesen, és ebben az esetben gyógyszeres kezelést megpróbálhatjuk, de ha visszatérünk ahhoz a százalékos arányhoz, amit mondtam, az olyan markánsan különbözik a gyógyszeres kezelés és a katéteres abláció között, hogy a legtöbb ajánlásban a katéteres abláció ez egy erősebb ajánlás, mint a gyógyszeres kezelésnek az ajánlás.
Maradjuk még a kérdésnél egy pillanatra. Miért félnek egyes betegek a katéteres ablációtól?
Szerintem nincs erre ilyen különleges recept, vagy különleges specifikus válasz. Azok a betegek félnek valószínűleg a katéter ablációtól is, akik egyébként is félnek a műtéti beavatkozásoktól. Tehát nem hiszem, hogy van valaki, aki egyértelműen csak a katéter ablációtól félne. Ezt már csak azért is így gondolom, mert azt azért tudni kell, hogy majd erről valószínűleg azért beszélünk később, hogy a katéterabláció az nem egy nagyon nagy megterheléssel járó beavatkozás, ez egy igen kis megterheléssel járó beavatkozás, ahol gyakorlatilag szúrásból juttatjuk el a terápiás eszközt a szívbe, és nagyon kicsi szövődmény rátával is jár. Tehát úgy gondolom, hogy a beteg megfelelő felvilágosítása és oktatása után ez a szám ez minimális.
Fájdalmas ez a beavatkozás?
A beavatkozás az nem fájdalmas, de vannak olyan területek a szívben, hogyha maga a szívfal ugye nem is tartalmaz ideg rostokat, fájdalomérzékelő rostokat, ezért nem fájdalmas, de a szíven kívüli terület viszont igen. És ott bizony kellemetlenség érzése lehet a betegnek. Ez nagyon gyakori például a pitvarok esetén, ahol vékony a pitvarnak a fala, és ezért tulajdonképpen magának a beavatkozó orvosnak a felelőssége azt előteni, hogy milyen fájdalomcsillapítást alkalmaz. Ez lehet a helyi érzéstelenítőstől kezdve a altatásos beavatkozás is.
Ez alkalomattán milyen fájdalmat jelent? Szorító, szúró, viszketős ingerlékenységet? Vagy milyen fájdalmat jelent a szívfalon?
Azért ne értsük félre egymást, azért tényleg azt szeretném mondani, hogy az a jó, hogyha a beteg nem érez fájdalmat a beavatkozás alatt, mert azért még abban az esetben is, ha ébren van, mi bódítjuk a beteget, még hogyha nem is altatjuk el, de ha nem így lenne, vagy vannak olyan esetek, amikor ez nem sikerült tökéletesen, akkor tudjuk, hogy igazából ez egy ilyen égető jellegű fájdalmat jelent. De még egyszer mondom, hogy nem szeretném, hogyha itt most a hallgatók megijednének ettől a beavatkozástól, ami az orvostudomány egyik nagy sikertörténete. Igenis, nagyon professzionális fájdalomcsillapítást tudunk alkalmazni a beavatkozások során, és a betegek nagy része nem számol be kellemetlen érzésről. Hát sajnos nem lehet ez 100%-ban így véghezni, tehát ezért tudjuk, hogy milyen jellegű lenne egyébként a fájdalom.
Köszönjük a válaszát, professzor úr, de beérkezett kérdések voltak. Folytatjuk a medicinát. Beszéljünk a következő percekben arról, hogy milyen tünetek, vagy inkább milyen állapotok indokolhatják ezt az eljárást.
Mint mondtam, a legtöbb ritmuszavar esetén ez ugye elvégezhető. Tehát itt nagyon fontos, egyébként nagyon jó a kérdésed, hogy mi az a megfelelő időzítés, amikor a betegnél ezt nem túl korán végezzük el, de nem is túl későn. A ritmuszavarok esetén úgy általánosságban igaz egyébként, de ez főleg igaz a leggyakoribb ritmuszavarra, pitvarfibrillációra, hogy ez az időablak, ez nagyon jól meghatározott. Ha valakinek mindösszesen egy pitvarfibrillációs epizódja volt az életében, akkor természetesen nem érdemes még ezt a beavatkozást elvégezni, de az is igaz, hogyha túl sokat várunk, amikor már folyamatossá válik, akkor pedig az a 90%-os sikerarány, amiről beszéltem, az pedig folyamatosan csökkenhet. Erre nagyon jó, egyébként eléggé megfelelő most már a tudásunk, a jó szakember arról is ismerszik meg, hogy ki tudja választani azt a megfelelő időpontot, amikor a beteg a legjobban profitál ebből a beavatkozásból.
Mi történik egyáltalán a beavatkozás alatt, és ez mennyi ideig tart?
A beavatkozás során a beteg ugye beérkezik a műtőbe, és a műtőasztalon fekszik. Most ezek a műtőknek ilyen speciális felszereltsége van, hogyha valaki bemenne egy ilyen műtőbe, vagy szétnézne, akkor azt látná, hogy hihetetlen mennyiségű technikai eszközzel vannak felszerelve, és ezek között található egy röntgen erősítő is, amivel a katétereknek az útját tudjuk követni, illetve a különféle térképező rendszerek, amelyek segítségével feltérképezzük a ritmuszavarokat. Lehet ébren, mint mondtam, de lehet altatásos is. Ez függ magától, a beteg állapotától, attól, hogy mennyire tart a fájdalomtól, de egyébként most a gyermekek esetén, ahol szintén végzünk ilyen beavatkozásokat, azt szinte mindig altatásban végezzük. Az érdekesebb egyébként az, hogy mennyi ideig tart. Itt szerintem sokan meg fognak lepődni, mert a legrövidebb beavatkozásaink azok kb. 30 percig tartanak, tehát nagyon-nagyon rövidek, nagyon hatásosak. Én csak a saját példámból tudom mondani, hogy talán a legbonyolultabb ritmuszavar vagy beavatkozás, amit végeztem, az kb. 7-8 órás beavatkozás volt. A kollégáimmal együtt azt még az Erasmus Egyetemen Rotterdamban csináltuk. Tehát sokszor kiszámíthatatlan, főleg akkor, hogyha nagyon komplex ritmuszavarral állunk szemben.
Katéteres ablációk, tehát milyen eszközöket és milyen technológiákat használnak az eljárás során?
Maga az eszköztár az függ a ritmuszavartól. Mint említettem, itt alapvetően ennél a beavatkozásnál két fázis van, az egyik az maga a diagnózis, a térképezés, a másik pedig a kezelés. Ez két különféle katéter típussal valósul meg. A térképezésnél ott nagyon érdekes egyébként, hogy az elmúlt 20 évben nagyon nagy fejlődésen ment keresztül a térképezési lehetőségeink, tehát ezt úgy képzeljük el, hogy a szívbe dugott egyetlen katéterre szemben ma már olyan katétereink vannak, ahol a katéterre például akár 128 darab kis elektróda föl van szerelve, és a 128 elektróda folyamatos lassú mozgatásával másodpercenként több százezer jelet tudunk a szívből venni. Tehát ezt összehasonlítani azzal, hogy fél másodpercenként egy jelet venni, az szinte lehetetlen. Ehhez nyilvánvalóan szükség volt egyrészt a technológiának a fejlődésére, hogy ilyen katétereket tudjunk gyártani, másrészt az informatikának a fejlődésére, hogy ezt a hatalmas mennyiségű jelet föl tudjuk dolgozni. És itt még hozzátenném, hogy a jövő lehet egyébként maga a mesterséges intelligenciának a megjelenése, aminek a segítségével ezeknek a jeleknek a feldolgozása egyfajta tanulási folyamatot megy keresztül a rendszerben. A kezelési katéterek, arról most még itt egy kicsit kevesebbet szólnék, ott pedig a különféle energiaforrásoknak az alkalmazásáról van szó, és erről is beszéltem a bevezetőmben, hogy tulajdonképpen itt is kipróbáltuk a mikrohullámtól kezdve a rádiófrekvenciás energián keresztül a fagyasztásig a legtöbb elérhető energiaforrás.
Folytatjuk a medicinát, témánk a katéteres ablációk. Vendégünk, meghívottunk dr. Szili Török Tamás professzor, a ritmuszavarok diagnózisának és kezelésének világszerte elismert szaktekintélye. Professzor úr, kérdésünk az volt, hogy előkészületek és utókezelés, hogyan kell felkészülni a katéteres ablációra. Én az imént azt mondta, hogy különösképpen nem kell felkészülni, innen várjuk a válaszát. Köszönjük!
Na és az élet rögtön meg is cáfolt, mert hogy én magam kaptam egy ilyen kis izomgörcsöt, hasizomgörcsöt. Egyébként ebből látom, hogy nem csak a betegnek kell fölkészülni, egyébként hogy az orvosnak is, tehát nekem is már egy kicsit nehezebb napom volt. Mennyire fontos például a folyadékfogyasztás, valószínűleg egy kicsit kevesebb folyadékot fogyasztottam, úgyhogy ezért következett be ez a malőr. És az egyébként visszavezet minket a betegnek az állapotára, tehát ugye pont amiatt, hogy egy non-invazív, relatíve, kevéssé invazív, inkább úgy mondanám, beavatkozásról van szó, nem kell akkora fölkészülés, mint egy mondjuk egy nyitott szívműtét esetén. Viszont nagyon fontos az, hogy az alapvizsgálatokat ugye elvégezzük, és függően a ritmuszavarnak a típusától aztán vannak olyan speciális vizsgálatok, amelyeket pedig azért kell elvégeznünk, hogy magát a beavatkozást még nagyobb sikerarányban tudjuk elvégezni. Mondok egy példát, hogyha pitvarfibrilláló beteg esetén végezzük ezt a beavatkozást, és előtte készítünk egy szív-CT-t, akkor megismerjük a betegnek az anatómiáját, és ki tudjuk választani azt a megfelelő technikát, ami az adott beteg esetén a legjobb, vagy a legmegfelelőbb katéter. Szív-CT vizsgálat hiányában pedig erre inkább csak következtetni tudunk, vagy pedig a műtét alatt alakul ki ez a típusú véleményünk. Tehát minél több ilyen speciális vizsgálatot végzünk, amivel a beteget már a beavatkozás előtt feltérképezzük, annál nagyobb lesz az esélye, hogy hatékonyan tudjuk kezelni a beteget.
Apropó vizsgálatok, milyen előzetes vizsgálatokra van szükség a beavatkozás előtt?
Miután alapvetően azért a beavatkozás a műtéti beavatkozások kategóriába tartozik, természetesen itt is végzünk egy alaplaborvizsgálatot, ahol tudnunk kell, hogy a betegnek a vesefunkciója, májfunkciója és egyéb életfunkciói teljesen tökéletesen működnek. Végzünk szinte minden esetben szívultrahangvizsgálatot és EKG vizsgálatot, de amennyiben a beteg állapota például nem teszi lehetővé, és azért azt jegyezzük meg, hogy vannak olyan ritmuszavarok, amelyeknél ez a beavatkozás életmentő és sürgősségi beavatkozás, például egy súlyos kamrai ritmuszavar esetén, akkor ezekre nincs idő, és nagyon gyakran a beteg az majdnem, hogy az utcáról kerül a műtőbe, hogy az életmentő beavatkozást minél hamarabb el tudjuk végezni.
Van-e szükség speciális étrendre vagy gyógyszer megvonásra maga a műtét előtt?
Speciális étrendre direkt módon nincs, viszont erről egyébként ejtettünk néhány szót az elmúlt alkalom, és aki esetleg nem hallotta, azok szemmelre megismétlem, hogy maga a pitvarfibrilláció, ami a leggyakoribb beavatkozásaink közé tartozik, ott nagyon fontos, hogy a társbetegségeket kezelni kell. Tehát akkor jó a beavatkozás, hogyha a beteg már olyan állapotba kerül a műtőbe, amikor a legnagyobb eredményt várhatjuk. Tehát ilyen értelemben a túlsúlyt, a magas vérnyomást és az egyéb tényezőket kezelni kell, és ez válasz a második kérdésre is, természetesen gyógyszer megvonásra nincsen szükség, tehát a legtöbb gyógyszert azt nem hogy szedni kell, hanem még lehet, hogy mi adjuk hozzá a kezeléshez, hogy tudjuk növelni a kezelésnek a sikerarányát. Egyedüli kivétel ebben az esetben azok a gyógyszerek, amelyeket azért adunk, hogy a ritmus zavar minél ritkábban jelentkezik. Ezeket abba kell hagyni, hiszen a beavatkozás előtt nekünk az az érdekünk, hogy minél hamarabb és minél jobban és minél tartósabban lássuk ezt a ritmuszavart, akkor tudjuk tanulmányozni, és akkor tudjuk megfelelően kezelni. Hogyha a beteg olyan gyógyszert szed, ami ennek a előfordulását csökkenti, akkor természetesen csökkenti a sikerarány. Tehát ezeket a gyógyszereket általában egy levélben szoktuk a beteget egyébként értesíteni egy pár nappal a beavatkozás előtt, ezeket kihagyatjuk, de az összes többit ezt szedni kell. Olyannyira egyébként, hogy manapság már egyértelművé vált, hogy úgy biztonságosabb ez a beavatkozás, ha például a véralvadásgátlót is tovább szedje be, azt sem kell abba hagyni.
Mi történik a katéteres abláció után, és mire számíthat a beteg közvetlenül a beavatkozás után?
A beavatkozás után a beteg visszakerül természetesen a kórterembe, és hogy mennyire relatívre kevéssé megterhelő beavatkozásról van szó, az jelzi azt, hogyha minden rendben van, tehát hogyha nincs a betegnek szövődmény, akkor tulajdonképpen másnap már hazamehet, sőt, ez függ egy kicsit az adott ország finanszírozásától is. Vannak olyan országok, ahol már aznap a beteg egyébként hazamehet a beavatkozás után, vagy bizonyos beavatkozások után. Ez a beavatkozás, ennek a hatása nagyon egyszerűen lemérhető. Tehát a legtöbb ritmuszavar esetén, kivéve a pitvarfibrillációt, arra vissza fogok térni, azonnal látszik a siker. Tehát természetesen követni kell a beteget egy kicsit, de gyakorlatilag ha sikerült a beavatkozás, akkor azt várjuk, hogy a ritmuszavar az nem jön vissza. Még egyszer mondom, hogy kicsit ez alól kivétel a pitvarfibrilláció, ott van az úgynevezett, ez angolból jön ez a szó, blanking periódus. 3 hónapig még előfordulhatnak ritmuszavarok, és azok, hogyha eltűnnek, akkor szintén sikeres ablációról beszélni.
Jelen esetben beszélhetünk-e rehabilitációs folyamatokról? Mi várható ilyen esetekben?
Nem szükséges a betegnek rehabilitáció. Tehát nagyon fontos a rehabilitáció például szívinfarktus után, nyitott szívműtét után, természetesen az ortopédiai műtétek után, azt tudjuk, bizonyos szívbetegségek esetén, akár még egyébként egy defibrillátor beültetés után is szóba jön, hogyha a beteg nagyon sokáig immobil volt, de a katéter abláció után klasszikus rehabilitációra nincsen szükség.
Javasolnak-e valamilyen életmódbeli változtatásokat?
Köszönöm a kérdést, és ez is nagyon jó kérdés, mert és itt szintén visszatérnék a pitvar fibrillációra. Most azért mondom ezt a szót nagyon gyakran, akik esetleg ismerik a ritmuszavart, azok tudják, hogy több szempontból is nagy jelentősége van ennek, mégpedig azért, mert ez az a ritmuszavar, ami népbetegség. Tehát itt ugye azt várjuk 2060-ra, hogy az emberiségnél minden negyedik embernek esélye lesz arra, hogy pitvar fibrillációja kialakul, míg a többi ritmuszavar esetén azért ezrelékes, vagy még legrosszabb esetben inkább ilyen tízezrelékes nagyságrendű előfordulásról beszélünk. Tehát a népbetegség az a pitvar fibrilláció, és a beavatkozásainknak az 50%-a, sőt, nagyobb laborokban most már 60%-a az pitvar fibrilláció miatt történik. Ennél a betegségnél az úgynevezett élethossziglan tartó utánkövetés és életmódváltoztatás az alapvető jelentőségű. Miért van ez? Azért, mert ami miatt ez a betegség kialakult, azok a folyamatok, azok összefüggnek az életmódunkkal, összefüggnek ugye azokkal a társbetegségekkel, amiket már említettem, tehát még egyszer a magas vérnyomás, túlsúly, cukorbetegség, és ha ezeket nem kezeljük, akkor hiába érünk el most sikert, akkor ezek a folyamatok kialakítják újra azokat az elváltozásokat a pitvarban, amelyek majd később újra pitvar fibrillációt fognak létrehozni. Tehát optimális esetben, visszatérve a kérdésedre, a betegnél egy élethossziglan tartó társbetegség kontrollra van szükség.
Professzor úr, mennyire hatékony a katéteres abláció, és milyen siker arányjal rendelkezik ez az eljárás a szívritmuszavarok kezelésében?
Tehát, ahogy említettem, ez függ a szívritmuszavartól. Talán a legalacsonyabb, amit most el tudunk érni, az 50%, és a legmagasabb az 99,5%. És ez a ritmuszavartól függ. Olyan pitvarfibrilláló betegnél, aki már több mint egy éve pitvarfibrillál folyamatosan, és sajnos későn kerül hozzánk, ott tudjuk ezt az 50%-os sikerarányt biztosítani. De vannak olyan betegségek, például vannak olyan vele született kis rendellenességek, aminél a betegnél a pitvar és a kamra között létrejön egy kis izomnyaláb, és ez az izomnyaláb egy ilyen körforgásos ritmuszavart hoz létre. Ebben az esetben egyébként 99,5%-os a sikerarány. Itt nagyon fontos az, hogy amikor bejön a beteg a rendelőbe, elbeszélgetünk vele, mielőtt igent mond a beavatkozásra, nekünk pontosan a beteget fel kell világosítani arról, hogy mire számíthat. És ilyenkor itt mindig el szoktam mondani azt is, hogy a gyógyszerre mi a lehetséges elérhető sikerarány, ami azért sokkal kisebb.
Mennyi idő alatt érezhető javulás természetesen a beavatkozás után?
Mint mondtam, azonnal a legtöbb esetben, és a pitvar fibrillációnál van ez az előbb említett angolul blanking periódusnak hívott 3 hónapos periódus, aminél ideális esetben azt látjuk, hogy szép lassan egyre csökken az epizódoknak a száma. Itt fölmerülhet a kérdés, hogy miért van az, hogy bizonyos ritmuszavarok esetén ez rögtön hat, ennél a pittuafibrilláción, ennél a fránya ritmuszavarnál pedig ilyen lassan alakul ki. Ez azért van, mert a pittuafibrilláció esetén nagyon sok hőkezelést végzünk a szívbe, ahhoz képest, hogy más ritmuszavar esetén akár egy kis ponttal is meg tudjuk gyógyítani, és önmagában ezek a hőkezeléseknek a hatására is kialakulhat rendszertelen szívműködés. Ilyenkor a beteg egyébként legtöbbször azt érzi, hogy van még valami, de egy kicsit más, mint előtte volt.
És milyen kockázatokkal jár a katéteres abláció, hiszen ezekről is beszélnünk kell.
Egyértelműen, és tényleg az nagyon fontos, hogy a beteg felvilágosítás mindenre kiterjedjen. A katéteres ablációnak vannak olyan rizikói, amelyek magával a műtéttel, tehát magával a katéterrel függnek össze. Ezek olyanok, amelyek általánosságban minden katéteres beavatkozással összefüggnek, és vannak olyanok, amelyek egyébként attól függnek, hogy éppen hol történik az abláció. Ugye, ha olyan ritmuszavarról van szó, aminek a kóros szubsztrátja, mi úgy hívjuk, az pont a normál ingerületvezető rendszer mellett van, akkor ha azt tudjuk károsítani véletlenül, vagy ezek túl közel vannak egymáshoz, akkor lehet, hogy a betegnek pacemaker-t kell beültetni, mert kialakul egy ilyen szívblokkja. De olyan ritmuszavar esetén, ahol a kezelendő terület ettől a normál ingerületvezető rendszertől nagyon messze helyezkedik el, ott ez nem következhet be. Én amikor a beteget felvilágosítom, akkor tényleg nagyon fontos az, hogy mindig adunk nekik egy ilyen kis könyvecskét, most már nagyon sok helyen van egy minden részletre kiterjedő összefoglaló, és emellett én a legfontosabbakat szoktam egyébként elmondani, mégpedig azokat, amelyek vagy a legsúlyosabbak, vagy pedig a leggyakrabban fordulnak elő. Ami a leggyakrabban fordul elő, az szerencsére nem súlyos, ami súlyos, az pedig nagyon ritkán fordul elő. Tehát én általában erről két dologról szoktam beszélni. Az egyik az, hogy a szúrás helyén ott keletkezhet kis utóvérzés, megdagadás, kis bőrszín elváltozás, illetve hát a beteg nehezebben kezdett természetesen járni, mert ezek lábvénákból vezetjük fel a katétereket. De azt is el kell mondani, ami a szerencsére ritkán következik be, tehát 1000-ből 1-2 esetben, de mégis annak van a legnagyobb jelentősége, hogyha a katéter véletlenül kiszúrja a szívnek a falát, akkor ott is vérzés keletkezhet, és ezt pedig úgy kell megoldani, hogy gyorsan, hiszen ez egy életveszélyes állapothoz vezethet. Ennek a megoldás egyébként mindig sikeres, tehát olyan nem lehet, hogy ez akár halálhoz vezethet, de nem mindig sikerül könnyedén, és tényleg itt már ilyen 10000-es nagyságrendekről beszélünk. Egy-két esetben a 10000 betegből van olyan, hogy a szívsebész kollégának kell a lyukat összevarni. De még egyszer, hogy szerintem ezt elmondtam lehet a múlt alkalommal, és 30 éve csinálom ezt közel, és összesen 3 esetben láttam ilyet.
És mi történhet akkor, hogyha nincs kéznél szívsebész?
Hát szerencsére ilyen nem történhet. Tehát nagyon jó a kérdés egyébként, mert nem tudom, hogy a ti országotokban ez hogy van, de a legtöbb országban egyébként, és ez nagy vita is különben, ezeknek a laboroknak az engedélyezése a szívsebész jelenlétéhez kötött. És Hollandiában ez 100%-ig így volt, és ezek a kisebb városok, ezek mindig szeretnének megnyitni laborokat, és nem engedélyezik nekik. Én úgy tudom, hogy Magyarországon egyébként van egy-két olyan kisebb centrum, ahol van katéteres abláció, és nincs szívsebész, viszont itt nagyon behatárolt azoknak az ablációknak a típusa, amit ott elvégezhetnek, És azoknál az abláncoknál egyébként ez nem szokott előfordulni. Tehát egy ilyen, mondjuk egy ilyen korlátolt licenszet kap a kórház ebben az esetben. De még egyszer mondom, az én saját véleményem egyébként az, hogy optimális esetben nem adnék én licenszet olyan labornak, ahol nincsen szívsebészeti ellátása lehetőség.
Utolsó kérdésként, hogyan minimalizálják az orvosok ezeket a kockázatokat, ha már erről beszélünk?
A technológia fejlődése az önmagában minimalizálta. Tehát manapság már tényleg olyan képalkotó, megjelenítő eljárások vannak, amelyek segítségével a katéter mutkását a szívben nagyon pontosan tudjuk követni, sőt, a katéterek végén már olyan nyomás érzékelő eszközök vannak, amelyek jelzik számunkra azt, hogyha túl erősen nyomjuk oda a falhoz.
Professzor úr, hát itt nézzük a megmaradt kérdéseket, és én meg is említenék párat ezek közül, például, hogy milyen gyorsan térhet vissza a beteg a normális tevékenységeihez a katéteres abláció után, mikor lehet újra elkezdeni a fizikai aktivitást, vagy akár a sportolást, vagy milyen alternatív kezelési módok léteznek a katéteres ablációval szembe, és mikor javasolják az orvosok inkább a gyógyszeres kezelést, vagy más beavatkozásokat, mint például az imént említett pacemakert. Folytathat én a kérdéseknek a felolvasását vagy említését. Itt azt hiszem, hogy önnek kell döntenie, mert ugye nem erről volt szó a beszélgetésünk elején, de ezek mind-mind olyan kérdések, hogy vagy választ kapnak a hallgatók ezekre is, vagy nem tudom, hogy mikor lesz lehetőségünk rá. Lesz arra lehetőségünk, hogy jövő szerdán még folytassuk ezt a beszélgetést? Ezek mind olyan kérdések, amelyek nem csak az én szemembe gondolom, de nagyon fontosak.
Szerintem, tehát egyrészt én tényleg bármikor nagyon szívesen visszatérek, most a jövő szerdát nem ígérem, mert most egy ilyen nagyon jelentős kongresszusi szezon indul be nálunk, úgyhogy nem biztos, hogy elérhető vagyok, de mindenképpen érdemes visszatérni, viszont azért annyit hagy mondjak el, hogy egy kérdés csoportot talán nagyon gyorsan meg tudok válaszolni, és ez azért is fontos, mert abból a hallgatók hallják, illetve látják azt, hogy maga a beavatkozás mennyire megterhelő. Azon kívül, hogy az első 2-3 napban nem ajánljuk azt, hogy valaki nehezet emeljen, gyakorlatilag már egy hét után vissza lehet térni akár az élsporthoz is, és különben nagyon gyakran van olyan, hogy élsportolóknak, olimpikonoknak a felkészülés során derül ki az, hogy valamilyen ritmuszavarok van, amelyeket meg kell ablánunk, és a saját tapasztalatunk szerint nem nagyon szokta ez egyébként a készülést befolyásolni, úgyhogy egy nagyon gyors periódus van arra, hogy visszatérjen a beteg a normál kerékvágáshoz.
És akkor ígérjük, hogy a közeljövőben mi is visszatérünk még a megmaradt kérdésekkel. Professzor úr, szép lassan a medicina percei sajnos lejárnak. Köszönjük, hogy időt szakított megint a Marosvásárhelyi Rádiónak, a rádió hallgatóinak. Köszönjük, hogy újra velünk volt, és köszönjük ezt a rendkívül tartalmas beszélgetést is.
Én köszönöm, és mindenképpen időt szakítok rá, és mindig nagy örömmel. Ha még egyelőre nem is jövök, de remélem majd egyszer jövök, addig pedig telefonon mindig nagy örömmel állok a rendelkezésetekre.
Reméljük, hogy november 15-én itt lesz élőben is, mint nem csak telefonon, hanem itt élőben velünk a stúdióval, munkatársaival, kollégáival, szakembereivel várjuk. Kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre sajnos tehát lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Dr. Szili Török Tamás professzor, a ritmuszavarok diagnózisának és kezelésének világszerte ismert szaktekintélye nevében is. Elköszönök a medicina műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották, további kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb, jó éjszakát, viszont hallásra!